Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: történelmi csúcsot ért el a vállalati hitelezésben az OTP 2026 első negyedévében. Erősen kezdte az évet az MBH Bank. Az államadósságkezelő központ tájékoztatása szerint május 22-től 4 állampapírnak is csökken a kamata. A tavalyi 0,5% után idén 1,4%-kal bővülhet a magyar gazdaság, az Erste elemzőinek várakozása szerint az infláció az év második felében gyorsulhat, az éves átlagos infláció azonban még így is alacsonyabb lehet, mint 2025-ben volt. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Történelmi csúcsot ért el a vállalati hitelezésben az OTP 2026 első negyedévében. Soha nem látott szintre emelte piaci részesedését a jelzálog hitelek piacán és a lakossági betétekben. A bankszektort sújtó különadók miatt viszont technikailag az első három hónapot mínuszban zárta a pénzintézet. Az OTP-nek pozitív várakozásai vannak az új kormánnyal szemben. Lépéseket vár egyebek mellett az extra profitadó és a kamat stop területén is. Tatár Tímea kérdezte Bencsik Lászlót, az OTP csoport vezérigazgató helyettesét.
Extra terhek elszámolásáról van szó, ami Magyarországot érinti, szinte kizárólag. Pénzügyi szervezetek különadója, az extra profit adó, ugye ezek azok a tételek, amiket egy összegben el kellett számolnunk az első negyedév során, annak ellenére, hogy ezek a tételek az egész évet érintik, és hát emiatt egyébként ugye a Magyar Banknak az adózott eredmény az negatív volt. Ugye azt várjuk, hogy ez az év folyamán ez a különbség eltűnik, és hogyha mondjuk egyformán elosztanánk az év egészére ezeket a terheket, akkor látnánk az objektív képet a csoport működéséről, és ez alapvetően azt gondolom, hogy pozitív és megfelel azoknak a várakozásoknak, amiket korábban megfogalmaztunk, úgyhogy ennek megfelelően egyébként nem is változtattuk a várakozásainkat. Magyarországon ugye 14 milliárd forint veszteség, az, ami effektíve megjelent a számviteli jelentésekbe, és hogyha korrigálunk, akkor pedig 120 milliárd forint pozitív negyedéves eredmény jelent meg.
A kedvezőtlen vagy kevésbé optimista kezdés után azért olyan jelzők is elhangzottak, hogy izmos eredmény, meg történelmi csúcs, ezek mit akarnak?
Valóban azt gondolom, ami rendkívül pozitív az első negyedéves számok kapcsán, az a hitelállomány növekedése. Ugye elsősorban Magyarországon, ahol egyébként 5%-kal nőtt egyetlen negyedév alatt a hitelállomány, ugye tavaly az egész éves növekedésünk 17% volt. Két szegmens volt ez, ami nagyon gyorsan nőtt. Egyrészt a lakáshitelek, nyilván az Otthonstart program keretében nyújtott hitelek azok, amik ilyen hitelnövekedéshez vezettek. Ami mindemellett még fontos, azt gondolom, az a vállalati hitelek növekedése, ezen belül is a mikro és a kis vállalatok, akik egy negyed év alatt 6%-kal nőtt az állomány. Talán ez a legpozitívabb és némileg pozitív meglepetés jelentő szám, ugye már tavaly is volt egyfajta növekedés, de most ez a mikro-kis vállalati szegmens, ez nagyon erős volt az első negyed évben.
Szintén pozitívan nyilatkozott a teljesítő hitelekről is, és nem csak magyarországi szinten.
Igen, tehát a portfólió minősége az stabil, tehát ez a várakozásainknak megfelel. Ugye a nem teljesítő hiteleknek az aránya, amivel általában mérik ugye a portfólió minőséget, az tovább csökkent az év végéhez képest. Mondhatjuk azt, hogy stabil vagy egy minimális mértékben tovább javult a portfólió minősége csoportszinten.
Túl vagyunk egy kormányváltáson. Milyen várakozásai, illetve milyen elvárásai vannak az OTP-nek az új kormánnyal szemben?
Hát várakozásaink nyilván vannak, alapvetően pozitívak. Tehát azt gondoljuk, hogy az a fajta gazdaságpolitikai irány, amit az új kormány meghatározott, ami egy felgyorsuló konvergenciát jelent az Európa vezető gazdaságai felé, és ezzel együtt kitűzték az euró bevezetés célját, azt gondolom, hogy ezek pozitívumok. Mi abba bízunk, hogy a jogállamiság tekintetében való felzárkózás az európai vezető országokhoz az abban is meg fog jelenni, hogy ezek a különadók mértéke az drasztikusan le fog csökkenni a következő években. Az nem tűnik egy reális várakozásnak, hogy ez már az idejében megtörténjen, figyelembe véve azt a költségvetési helyzetet, amit örökölt az új kormány, de mindenképp arra számítunk, hogy a következő években érdemben fognak csökkenni ezek a terhek, amik egyébként durván torzítják a magyar gazdaságnak a versenyképességét, a magyar szereplőknek a versenyképességét európai szinten, és ennek megfelelően közép-hosszú távon egyértelműen károsak az ország gazdasági fejlődése szempontjából. Nem véletlen, hogy a fejlett gazdaságokban, Európában nincsenek ilyen, főleg nem ilyen mértékű, de jellemzően nincsenek ilyen extra szektorterhek. Tehát ez azt gondolom, hogy a bankszektor szempontjából is, meg egyébként más szektorok szempontjából is, ahol hasonlóan durva torzítások jelennek meg. Ez egy nagyon fontos tényező, hogy a következő éveknek ez meghatározó eleme legyen, hogy ezek eltűnnek. És ez nyilván nehéz politikailag, mert ugye ez egy költségvetési bevétel kiesést jelent a jelenlegi szituációhoz képest, de mi meg vagyunk győződve róla, hogy ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a magyar gazdaság az valóban versenyképes és sikeres legyen az európai és a világgazdaság környezetében, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak közös érdeke.
Bencsik Lászlót, az OTP vezérigazgató helyettesét hallották. Erősen kezdte az évet az MBH Bank. Az első negyedéves korrigált adózás előtti eredmény 68 milliárd forint volt. Emellett folytatódott a lakossági hitel és vállalati betétállományok növekedése, mondta az Inforádiónak az MBH stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Krizsanovics Pétert kérdeztem.
Az első negyedéves eredményünk, hogy a bankadó és az extra profit adó nélkül az 68 és az adók nélkül 68 milliárd forint lett. Ez meghaladja az előző év hasonló negyedévének az eredményét, alapvetően egy kedvező eredményszám, ami a bevételek kisebb növekedésével és a költségek növekedésével alakult ki, de összességében egy erős eredménynek számít így az első negyedév tekintetében.
Ugye, ahogy említette, ez az eredmény ez nem tartalmazza a bankokra kivetett extra terheket, extra adókat. Hogyha azzal nézzük az eredményt, akkor milyen számot látunk?
Azzal együtt negatív az eredményünk, hogy több mint 80 milliárd forint bankadót és extra profitadót könyveltünk le az első negyedév során, ami egy igen jelentős teher. De hasonlóan a bankszektorhoz, Magyarországon működő bankok többségéhez ez a korrekciók nélküli eredményt nálunk is a negatív tartományba vitte. Bízunk abban, hogy a jövő év során ez az extra profit adó teher ez az egész szektor és az MBH számára is mérséklődhet, ami egy jelentős további fejlődés jelentene a bankszektornak, a bankoknak növelni a képességüket a magyar gazdaság támogatására.
A lakossági és a vállalati hitel, illetve betétállomány az miként alakult az év első negyedévében?
Alapvetően nagyon hasonlóan alakult az előző negyedévekhez, az előző trendekhez. Lakossági oldalon elsődlegesen a hitelek növekedtek. A lakáshiteleknél tovább tart az Otthon Start programnak a hatása, itt egy jelentős piaci volumen alakult ki, és ebből a növekedésből az MBH Bank is kivette a részét, de egyébként a fogyasztási hitelek, a személyi kölcsönök is kifejezetten intenzíven tudtak nőni az első negyedév során, és hát a vállalati oldalon is az előző korábbi trendek folytatódtak, itt a betétek azok jelentős mértékben nőttek. Az első negyedév a korábbi év első negyedévéhez képest egy 8%-os növekedést jelent, ami egy igen magas szám. Ugyanakkor a hitelezés, a vállalati hitelezés az visszafogott maradt az első negyedévben is. Hát itt is abban bízunk, hogy a magyar gazdaság, hogyha nagyobb növekedési pályára áll, a vállalatok beruházási kedve és lehetősége visszatér, akkor a vállalati hitelek is a jövőben jobban tudnak nőni, és ebből az MBH Bank is ki tudja majd venni a részét.
Mire számítanak, tehát hogyan alakulhatnak a következő negyedévek? Részben már említette, hogy a vállalati hitelezésben azért számítanak növekedésre.
Igen, alapvetően jelentős strukturális változásokra ezen túl azért nem számítunk, tehát a lakossági hitelezési növekedés az kitarthat a következő időszakokban is, nyilván sok minden függ majd a állami támogatások sorsától, A vállalati oldalon, igen, ahogy említettem, elsősorban a hitelezésnek a fellendülését várjuk. Részben, hogyha sikerül az EU-s forrásokat nagyobb mértékben becsatornázni a magyar gazdaságba, akkor ez is adhat ennek egy lendületet, a gazdasági növekedésnek, a beruházási kedvnek. Alapvetően ezekre a tendenciákra számítunk előre tekintve.
Krisanovics Pétert, az MBH stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Május 22-től 4 állampapírnak is csökkent a kamata az államadósság kezelő központ bejelentése szerint. A fix magyar állampapír éves kamata 7-ről 6,5%-ra, a magyar állampapír plusz új sorozatának kamata pedig az eddigi 6,5-7,5% közötti sávból 6,7% közötti sávba csökkent. A portfólió elemzője felhívta a figyelmet arra, hogy a befektetők május 21-ig még vásárolhattak a magasabb kamatozású papírból. Süle-Szigeti Ambrust még a határidő lejárta előtt kérdeztem.
Nagyon fontos átalakítások jönnek a magyar állampapírok piacán. Hasonlóan nagy jelentőségű kamatváltoztatásra 2025. októberében volt példa, tehát kb. Fél évvel ezelőtt, úgyhogy ez is jelzi azt, hogy mennyire nagy jelentőségű a mostani lépés, és hát a befektetők nem nagyon örülhetnek ennek a lépésnek, hiszen csökkennek az állampapírok kamatai. Lényegében az összes fix kamatozású lakossági állampapírnak lecsökkenti a kamatát az államadósság kezelő központ, például a fix magyar állampapír, ami jelenleg a legnépszerűbb papír, 7%-ról 6,5%-ra csökken az éves kamata, de hasonló nagyságú kamatcsökkentés következik a magyar állampapír plusznál, a nyomdai magyar állampapír plusznál, illetve a kincstári takarékjegyeknél is. Azt még itt érdemes hozzátenni, hogy bár befektetőként az embereknek az egyik szeme sír, de közben adófizetőként meg a másik szeme biztosan nevet, hiszen az állampapírok kamatának a csökkentése az állam szempontjából egy nagyon kedvező körülmény.
Alapvetően mi áll ennek a hátterében? Ugye említettük azt, hogy kedvező körülmény. Ez összefüggésben van azzal, hogy a hosszú hozamok jelentősen estek, tulajdonképpen már megközelítették a lengyel hosszú hozamok szintjét.
Így van, pontosan erről van szó. Egészen páratlan teljesítményt produkál a magyar kötvénypiac itt az utóbbi hetekben. Ugye elsősorban a kormányváltás, illetve az azt követő gazdaságpolitikai intézkedések hatására nagyon optimisták lettek a befektetők a magyar állampapírokkal kapcsolatosan. És ez azt jelenti, hogy hajlandóak több pénzt fizetni a magyar állampapírokért, azaz az állampapíroknak a finanszírozási költsége az csökken. Ez az állam szempontjából ugye azt jelenti, hogy például 7% helyett mondjuk 5% körüli kamatot vagy hozamszintet kell fizetni bizonyos időtávokon, és igen, valóban ugyanezt látjuk a 20 éves, a 10 éves, illetve a rövidebb állampapír hozamszinteknél is. Úgyhogy ha az intézményi papíroknak csökken a hozamszintje, akkor logikus, hogy ehhez igazodjanak a lakossági állampapírok is, hiszen az állam szempontjából teljesen fölösleges idézőjelben túl nagy kamatot fizetni a lakossági papírokra, hogyha alternatív forrásként intézményi befektetőktől is olcsóban be tud vonni finanszírozást.
Süle-Szigeti Ambrust, a portfólió elemzőjét hallották. A tavalyi 0,5% után idén 1,4%-kal bővülhet a magyar gazdaság az Erste Bank elemzőinek várakozásai szerint. Az infláció az év második felében gyorsulhat, az éves átlagos infláció azonban még így is alacsonyabb lehet, mint 2025-ben volt, mondta az Inforádiónak a pénzintézet vezető makrogazdasági elemzője. Nyeste Orsolyát a monetáris politikai mozgástérről, valamint az államháztartásban kialakult deficitről is kérdeztem.
1,4%-os a növekedési előrejelzésünk az idei évben. Látunk egy kicsi felfelé irányuló kockázatot most ebben az adatban, hiszen az első negyedéves adatok pozitív meglepetést hoztak.
Ugye az első negyedéves adatok nem csak a GDP adat volt kedvező, hanem a kiskereskedelmi adat is egész jól alakult, illetve az ipari adat is kedvező volt. Ez egy átmeneti felpattanás, vagy pedig tartósan lehet számítani arra, hogy akár a kiskereskedelmi forgalom volumene, vagy az ipar teljesítménye bővül az év folyamán?
Kiskereskedelmi forgalom kapcsán alapvetően optimisták vagyunk. Azok az adatok, amiket eddig láttunk, úgy gondoljuk, hogy megalapozzák azt, hogy az idei évben a lakossági fogyasztás maradhat a növekedésnek a legfontosabb hajtóereje. A fogyasztói bizalmi index is nagyon sokat javult az elmúlt időszakban, és hát ez megalapozhatja, hogy a kiskereskedelmi forgalom várhatóan jól alakul az elkövetkező hónapokban. Az ipari termelés kapcsán úgy gondoljuk, hogy az iparnak a pozitív teljesítménye fennmaradhat, hiszen az elmúlt években az ipar negatívan járult hozzá a GDP növekedéshez, most ez azért fordulhat, várhatóan az ipar is pozitív hozzájáruló lesz. Itt azonban már inkább látunk kockázatot, hiszen a főbb felvevő piacokon a gazdasági teljesítmény továbbra sem teljesen meggyőző. Itt elsősorban a német növekedési kilátásokra gondolok. Ugyanakkor az akkumulátorgyártás, ami azért az elmúlt években folyamatosan negatívan teljesített, most a fosszilis energiahordozók ára és kínálata okozta problémák kapcsán talán új lendületet vehet, és ez segítheti a magyar ipart.
Az inflációs pálya hogyan alakulhat ebben az évben?
Az éves 4 hónapjában nagyon kedvezően alakult az infláció, és úgy gondoljuk, hogy az áprilisi 2,1%-ról fokozatos gyorsulás következik be. A fél év végére nagyjából 3% körül alakulhat az infláció, és aztán a második fél év inflációja nagyban függ attól, hogy a különböző adminisztratív árkorlátozásokkal kapcsolatban mire számíthatunk. Mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek legalább részbeni kivezetésére sor kerülhet az év második felében, ami azt jelenti, hogy az év második felében az infláció 4% fölé emelkedhet. Azonban az éves átlagos infláció az évelei alacsony számoknak köszönhetően még így is kedvezőbb lesz, mint tavaly volt. Az erre vonatkozó várakozásunk 3,2%.
Ugye a sajtóbeszélgetésen is elhangzott az, hogy tulajdonképpen a magyar gazdaság számára egyfajta game changer, tehát nagyon fontos tényező az uniós források hazahozatala. Ez miként jelenhet meg a gazdasági növekedésben, vagy megjelenhet-e már idén a gazdasági növekedésben?
Úgy gondoljuk, hogy az idei évben azért ennek különösebb hatása nem lesz. Ezeknek a pozitív hatása, az ezekből származó pozitív impulzus az inkább középtávon jelentkezhet. Jó esetben már 2027-ben, aztán nagyobb mértékben 2028-2029-ben. Ha nagyon optimisták vagyunk, akkor ezek az általunk várt növekedéshez 1,5%-pontot is hozzáadhatnak. Ha egy kicsit realistábbak, én úgy gondolom, hogy egy 0,8-1%-pontos addicionális növekedési hatással lehet számolni.
A monetáris politikában mire lehet számítani idén? Ugye februárban volt egy 25 bázispontos kamatcsökkentés, aztán ugye már jelezte is Varga Mihály azt, hogy nem számíthatunk arra, hogy itt elindul egy kamatcsökkentési periódus, ciklus, utána következett az iráni konfliktus. Mire lehet számítani a következő hónapokban? Mikor jöhet kamat?
Ugye az iráni háború az azért korán sem oldódott meg olyan gyorsan, mint arra számítani lehetett, és az ugye várható, hogy az energiaárak a háború fölötti szinten fognak stabilizálódni, még akkor is, hogyha esetleg holnap már véget érne ez a háború. Ugyanakkor ugye a magasabb energiaárak negatív hatásai még a magyar fogyasztói árindexben nem különösebben jelentek meg, és ez azt sugallja, hogy bizony ezeknek a hatásoknak a késleltetett megjelenésével az infláció emelkedni fog az elkövetkező hónapokban. A másik dolog pedig a vezetőjegybankoknak a kamatpályája. Ugye mind a Európai Központi Banktól, mind a amerikai Fedtől kamatemeléseket vár a piac. Ez mindenképpen szűkíti a Magyar Jegybanknak a mozgásterét a kamatcsökkentésekre vonatkozóan. Ugyanakkor ugye azért azt is látni kell, hogy csökkent a magyar gazdaság kapcsán az elvárt kockázati prémium, és nagyon-nagyon sokat erősödött a forint. Ez viszont azt jelenti, hogy akár mégis az asztalra kerülhet a kamatcsökkentés ügye, viszont úgy látjuk, hogy rövid távon a jegybank az óvatos marad, alapvetően fenntartja ezt a már tőle megszokott szigorú megközelítését, szigorú álláspontját, és valószínűleg továbbra is adatvezérelt üzemmódban kivár, és meg megnézi, hogy ezek a pozitív fejlemények, amelyek az elmúlt hetekben bekövetkeztek, mennyire bizonyulnak tartósnak.
Hogyha lesz kamatcsökkentés, akkor mikor lesz? Ugye jövő héten ülésezik a monetáris tanács, várható-e az, hogy például akár kamatot vágnak?
Májusban valószínűleg nem lesz kamatcsökkentés, és úgy gondolom, hogy a májusi ülésen üzenetet küld arról a tanács, hogy esetleg ez júniusban az asztalra kerülhet-e. Ha mégsem, az említett inflációs kockázatok miatt, illetve a globális energiaárak okozta kockázatok miatt, a hozamemelkedés kockázata miatt, akkor viszont úgy gondolom, hogy inkább az év vége, év eleje fordulóján kerülhet ismét az asztalra a monetáris enyhítésnek az ügye. Ugye nagyon-nagyon sok a bizonytalanság, akár az inflációt, akár a globális energiaárakat, akár a nagyjegybankok kamatpolitikáját nézzük, tehát valószínűleg itt a kamatpolitika kapcsán továbbra sem érkezik majd hosszú távú elköteleződés a jegybankról, és alapvetően a fő üzenet az lesz, hogy marad az adatvezérelt üzemmód a monetáris tanácsban.
A GDP arányos deficit miként alakulhat ebben az évben? Ugye azt már mindenki tudja, hogy az első 4 hónapban elszállt a hiány, és azt jelezte a felálló új kormány, illetve annak pénzügyminisztere, hogy szükség lesz a költségvetés valós helyzetének az áttekintésére, és ennek függvényében nyáron egy pótköltségvetés benyújtására is.
Igen, egyszerűbben ugye meg lehet ezt a kérdést válaszolni, ha már mi is látjuk a pótköltségvetést, tehát abból kiderül, hogy ennek a áttekintésnek, átvizsgálásnak mi lesz az eredménye. Amit a 4 havi adatok alapján látunk, az, hogy az eredeti kormányzati megemelt hiánycél, ez az 5%-os GDP arányos deficit, ez valószínűleg nem lesz teljesíthető. A mi pontbecslésünk most 6% a GDP arányos hiányra, de tényleg annyira bizonytalan a helyzet, hogy érdemes szerint, mint a költségvetési hiány kapcsán egy sávban gondolkodni, tehát valahol 5,5-6,5% közötti deficit talán elképzelhetőnek tűnik.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.